Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb legógyára jött létre Nyíregyházán. Teherforgalmat segítő fejlesztés indult Beregsuránynál, Miskolc önkormányzata új bérlakáspályázatot hirdetett. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! A világ második legnagyobb legógyára jött létre mostanra Nyíregyházán, és ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. Szijjártó Péter az üzem megnyitóján közölte, a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló és raktár kapacitásait, így a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyár a világon. A fejlesztést a kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához. Beszédében kiemelt, hogy a cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30%-kal több terméket tud előállítani Magyarországon. Aláhúzta, a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az 5000-et, ami szintén csúcsot jelent. Teherforgalmat segítő fejlesztés indult Beregsuránynál, a magyar-ukrán határszakasz egyik kiemelt közúti átkelőjénél. A projekt célja, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom megnyitásához szükséges fejlesztések révén növekedjen az átkelő kapacitása és a közlekedés hatékonysága, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MT-vel. A magyar közutat érintő projektrész elszámolható költsége csaknem 1 millió 700 ezer euró, amelyből 845 ezer az Európai Unió társfinanszírozása, a beruházás fele az Európai Hálózat finanszírozási eszköz támogatásából, fele pedig költségvetési forrásból valósul meg. A Beregsurány-Asztély közúti határátkelőhely korszerűsítése magában foglalja a tehergépjárművek méreteinek, tengelyterhelésének és ösztömegének ellenőrzésére alkalmas mérőállomások kiépítését a belépő és kilépő oldalon. A projekt illeszkedik a határmenti közlekedési infrastruktúrát érintő tervezett fejlesztésekhez, így a többi között az M3-as autópálya Bereg-Darócig történő meghosszabbításához. Miskolc önkormányzata új bérlakáspályázatot hirdetett, amelyben összesen 24 lakásra keresnek bérlőket. A pályázaton 8 költségelvű és 16 piaci elvű lakás közül lehet választani. A jelentkezés online, regisztráció után lehetséges a Miskolc Holding ZRT honlapján. A bérlakások korszerűek és jó elhelyezkedésűek lesznek, és a bérleti díjakat az érdeklődők a pályázati kiírásban tekinthetik meg. A benyújtás határideje október 9-e, az eredményeket várhatóan november végén hirdetik ki. A részletekről dr. Kaposvári Né dr. Bornami Szemese, a Miskolc Holding ZRT lakáshasznosítási osztályának vezetője adott tájékoztatást.
A mostani pályázaton 24 bérlakás került meghirdetése, ebből 8 költségelven, 16 pedig piaci elven kerül majd bérbeadásra. A két pályázati forma között alapvető különbség van, mások a pályázati feltételek, és mások az elbírálási szempontok is. A költségelvű pályázatok esetében azt pályázhat, aki legalább 3 éves állandó miskolci lakóhellyel rendelkezik, vagy legalább 1 éves folyamatos munkaviszonnyal olyan munkáltatónál, amelynek Miskolcon van a székhelye. Tehát látható, hogy itt a Miskolcon lakó, illetve itt dolgozó családok azok, akik előnybe kerülhetnek. Ezen kívül a költségelvű lakásoknál egy kicsit alacsonyabb a bérleti díj, mint a piaci elvű lakásoknál. Itt az elbírálási szempontoknál pedig előnyben részesülhet, aki több gyereket nevel, vagy a gyermekét egyedül neveli, vagy rokkantsági ellátásba részesül. Tehát egy kicsit, nem azt mondom, hogy szociális szempontok, de egy picit szociálisabb szempontok is figyelembevételre kerülnek. Itt nyilván a bekerüléshez szükséges jövedelemhatár is valamivel alacsonyabb. magasabb, mint a piaci lakások esetében. A piaci elven bérbeadandó lakásoknál nyilván a kicsit magasabb jövedelmet vesszük figyelembe, vagy az elbérelési szempontok között az megjelenik, de itt megjelenik az is, hogy ki milyen hosszú ideje dolgozik Miskolcon, mennyi ideje tart a munkaviszonya, milyen az életkora, mert itt egy kicsit a fiatalabbakat szeretnénk jobban támogatni a lakáshoz jutással kapcsolatban, illetve itt a végzettség is, tehát hogy milyen végzettséggel rendelkezik. Piaci pályázaton az is indulhat, aki nem rendelkezik állandó miskolci lakóhellyel. Az első bérleti időszak az egy év. Egy év alatt nyilván mi is megismerjük a bérlőt, megnézzük, hogy pontosan teljesíti a fizetési kötelezettségeit úgy a lakbér, mint a közüzemi költségek tekintetében. Elvégzi-e az általa vállalt felújítási munkákat megfelelően, illetve a házirend és az együttélés szabályait betartja az adott társasházakban. Amennyiben ezzel nincsen probléma, akkor további 4 évre kerül meg hosszabbításra a szerződése, tehát az első pályázat a részére 5 éves lakhatást biztosít, amennyiben minden rendben van. Október 9-én 16 órakor zár a pályázat, addig bárki benyújthatja a pályázatot, tehát nincsen jelentőség annak, hogy a pályázati időszak elején vagy a végén jelentkezik-e. A Miskolc Holding ZRT honlapjára kell fellépnie, ott már felugró ablaként megjelenik a lakáspályázat, tehát nehéz szem előtt téveszteni, tehát könnyű megtalálni. Oda be kell regisztrálnia, és ott egy elektronikus felületre irányítja át a honlap az érdeklődőket, és ott egyszerűen kitölti a saját magára, a bérlőtársára, illetve a vele együtt költöző személyekre vonatkozó adatokat. Ami nagyon fontos, hogy nem kérünk most igazoló dokumentumokat, viszont ha pályázati nyertes lesz valaki, akkor minden olyan dokumentumot be kell csatolnia, ami a pályázatkor tett nyilatkozatainak a valódiságát alátámasztja. Ez néha problémát szokott okozni, tehát mindig a valós adatokat kell beírni, amit biztos, hogy igazolni tud utóbb. Ugyanis abban az esetben, hogyha hiába hozza ki a rendszer, illetve a bizottság nyertesként az adott pályázót, amennyiben nem tudja igazolni a pályázatkor tett nyilatkozatait, akkor nem tudunk vele szerződést kötni. A jövedelmükről kell nyilatkozni, tehát hogyha bérlő és bérlőtárs van, akkor mind a kettőjük tekintetében, hogyha együtt költöző családtag van, és neki is van jövedelme, akkor rá vonatkozóan is, és nyilván ezt utóbb majd munkáltató jövedelem igazolással kell igazolni. Itt mindig az előző 3 hónap jövedelmére kérdezünk rá, tehát jelen esetben a június, július, augusztusi jövedelmekre, és a jövedelmek esetében mindig a levonásokat követő, általa készhezett nettó jövedelmekre kérdezünk rá, ez is néha problémát szokott okozni.
Az eddigi második legnagyobb adomány gyűlt össze a Richter Egészségváros adománygyűjtő program sorozatán, amelynek a legutóbbi házigazdája Sárospatak volt. A szombaton rendezett egészségsétán és szűréseken rendkívüli részétel volt tapasztalható, melynek eredményéről és a támogatás mértékéről dr. Kozma Róbert marketing és értékesítési igazgató számolt be.
A mai nap eredményét mutató szám, a mai nap adománya, amit át tudunk adni az ultrahang készülék megvásárlásához. A köszönet az pedig a közösségé, a városé, az itt lakóké, akik ma is nagy számban képviseltették magukat, és most is jelentős számban itt vannak. Azt hiszem, akik ma itt voltak, részben már az egészségsétával is tettek az egészségükért, és egyértelműen tettek a közösségért, tettek a rendelőintézetért, és azért a célért, amit kitűztünk ma közösen.
Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak város polgármestere meghatódottan vette át a támogatást, melyből a rendelőintézet új ultrahangos berendezését kívánják finanszírozni. Köszönetét fejezte ki az aktív összefogásnak, amely remélhetőleg a jövőben is folytatódik majd.
Igazából nem találok szavakat. Egy biztos, aki hallotta a köszöntő beszédemet, a következőt mondtam. Ma itt mindenki gazdagabb lesz, mindenki gazdagodni fog, és most vonatkoztassunk el az adomány céltól, egyszerűen boldoggá tettek abból a szempontból, hogy Sárospatak és a térség bemutatta, megmutatta, hogy itt igazi közösség van. Nem alvó közösség, egy igazi élő közösség, amelynek mindannyian a tagjai vagyunk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az aktivitást. Köszönöm az intézményvezető asszonynak, a művelési háznak, a kommunális szervezetnek, mindenkinek, az óvodásoktól a nyugdíjas klubig, ahogy ezt mondtam, hogy mindenki összefogott, a vállalkozások. Hát képzeljék el, hogy ilyen még nem történt az egészségváros történetében, hogy a vállalkozók ilyen szintű összefogást mutassanak, és rengetegen tértek haza adománnyal, ajándékokkal. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és az az ötlet fogalmazódott meg bennem az elmúlt időszakban. Ugye egy olyan környéken élünk, egy kicsit hátrányos helyzetű, szokták mondani, nagyon kevés az orvos, nem egyszerű az egészségügyi szolgáltás, mi büszkék lehetünk arra, ami itt van Sárospatakon. Hogy én a három járás polgármestereit meg fogom szólítani annak érdekében, hogy egy ösztöndíj programot alapítsunk, hogy az orvostan hallgatók egy nagyobb összegű ösztöndíj reményében, amikor végeznek az egyetemen, akkor az Erzsébet kórházban és a környéken helyezzék el az életüket, és itt kezdjék, itt induljanak el a szakmai útján. Úgyhogy természetesen meg fogjuk szólítani, remélem szerint majd a Richter Gedeon NRT-t, a vállalkozókat. Azt gondolom, hogy ebben van óriási lehetőség. Egy pár polgármester társammal beszéltünk, és örömmel vették ezt az ötletet.
Ismét nagy volt az érdeklődés a szelektív szombat programjai iránt Nyíregyházán, rengeteg család regisztrált a vetélkedőre. A helyes hulladékgazdálkodás alapjaival játékos formában ismerkedhettek meg gyerekek és felnőttek egyaránt, az önkormányzat és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közös rendezvényén. A legügyesebbek ajándékot kaptak, a gyerekek felülhettek a kukás autókra is, a színpadon pedig több fellépő is várta a résztvevőket. Petró Árpádot, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Cég vezetőjét hallják.
15. alkalommal szervezzük meg a szelektív szombatot, ami a Nyíregyházi Önkormányzat környezetvédelmi alapja támogatásával jött létre, és tulajdonképpen a családoknak a bevonása a hulladék gyűjtésbe és a helyes hulladékgyűjtési gyakorlat átadása a lakosság részére. Ma már nem arról beszélünk, hogy szelektíven gyűjtsünk-e vagy ne, hanem arról beszélünk, hogy hogyan gyűjtsünk szelektíven. Tulajdonképpen ezt fogjuk most bemutatni a lakosságnak a szelektív szombaton. Játékos vetélkedő, több játék helyszínen lehet pontot gyűjteni, külön korcsoportonként, az óvodásoknak külön, az alsósoknak és a felsősöknek külön, és aki legtöbb pontot gyűjti össze, az bizony értékes nyereményeket fog kapni. Ugyanúgy megversenyeztettük az iskolákat és az óvodákat, hogy aki a tanulói létszám arányában a legtöbb gyereket küldi ma a Kossuth térre, ők is értékes ajándékokat, vásárlási utalványokat nyernek.
Végül az időjárásról. Holnap ismét derült lesz az ég gomoly felhőkkel, szorványosan zápor, jégdarazápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 30-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Robotsebészeti bemutatón vehetnek részt a sebészek az Egri Markot Ferenc kórházban. A munkaerőpiaci kihívásokról tartottak konferenciát Nyíregyházán. Fontos határidőkre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Ezek mai műsorunk főbb témái. Robotsebészeti bemutatón vehetnek részt az érdeklődő sebészek az Egri Markot Ferenc kórházban, melyet ma sajtónyilvános eseményen ismertettek. Az orvosok egy héten keresztül ismerkedhetnek a géppel, próbálhatják ki a robotsebészetet. A kórház főigazgatója dr. Stankovics Éva úgy fogalmazott, ez a jövő, és céljuk, hogy néhány éven belül ez egy általánosan elfogadott sebészeti eljárási mód legyen az intézményben.
Azt gondolom, hogy ez a jövő, ez a 21. század, nem ez az első robotika, sebészeti robotika bemutató az Egri intézményben. A tavalyi évben már volt ilyen, az úgynevezett Da Vinci robotot próbálhatták ki a kollégák. Ugye most ez egy másik típusú készülék. Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Korábban ugye a sebészeti műtéteknél a szike, a vágás volt a modern sebészet, nyilván ma is alkalmazzák ezt, aztán jött ugye a laparoszkópos sebészet, ahol a gyógyulási idő, a műtéti technika rendkívül gyors gyógyulást tett lehetővé. Én azt gondolom, hogy a robot az pedig kicsit ilyen science fictionnek tűnik, de nem az. Ugyanis most már nagyon-nagyon sok műtétet végeznek ezzel a világban. Ugye elsősorban sebészeti, urológiai, nőgyógyászati területen jöhet szóba, akár az Egri intézményben is, vagy Heves vármegyében ez az eszköz. Tervezünk vele, ezért forszírozzuk ezeket a bemutatókat. Ugye most itt több napig itt van ez a készülék, a kollégák jelentkeztek időbeosztással ennek a kipróbálására, és hát a elmondások szerint nagyon gyorsan megteltek ezek a szabad időpontok, tehát ez azt jelenti, hogy a kollégáknak is van érdeklődése, affinitása ez irányba, és én mindig azt mondom, hogy a tudományt, a kollégák tudományos igényét minél inkább ki kell elégíteni, hiszen ettől fejlődik egy intézmény, maguk a sebészek, urológusok, szülésznőgyógyászok, és ettől fejlődik az intézmény, és javul a betegellátás ebben a térségben, ugyanis ez a kitűzött célunk, és hogyha ezt a robotika segítségével tudjuk elérni, én azt gondolom, hogy akkor ez irányba kell elmozdulni az Egri intézménynek, és mindent el fogunk követni, hogy itt néhány éven belül ez egy általánosan elfogadott, bevezetett eljárás és sebészeti eljárási mód legyen.
Kajtár Csaba, a Pro Medical Healthcare Hungary sebészeti üzletágának szakértője a robot jelentőségét, funkcióját ismertette.
A robotsebészet annyiban könnyíti meg ezeknek a műtéteknek az végrehajtását, hogy a robotműszerek be tudnak fordulni olyan helyekre, amit egy sima laparoszkópos eszközzel nem tudnak megcsinálni, és emiatt sokkal kisebb trauma lesz a betegnek egy műtét. Akármilyen műtét, tehát most nem csak egy gasztrós műtét, hanem akár urológia, akár nőgyógyászati műtét. Ez egy valós szituáció, mint hogyha egy műtőbe álltunk volna be, tehát úgy készítettük fel itt a rendszert. Ez a rendszer, ez egy nagyon könnyű rendszer, tehát hogy bárki bármikor meg tudja tanulni. Maga egy képzési program, az onnantól kezdve, hogy letelepítjük a gépet a kórházba, az olyan 6-8 hét onnantól kezdve, ahogy letelepítettük, az első műtétig. Tehát nagyon-nagyon könnyű megtanulni, nagyon egyszerűek a műszerek, nagyon egyszerű dolgokat kell csinálni, csak a kezével dolgozik a sebész, tehát semmi extra nincsen benne. A funkcióit tekintve minden, amit laparaszkóppal meg lehet csinálni, ezt meg lehet a robottal is csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy nyaktól medencéig kivéve a szívet, az bármit meg lehet vele műteni.
És hogyan látja az orvosok lelkesedését a gép iránt, a használata iránt?
Én nagyon szeretem a vidéki kórházakat, így van ez Egerben is. A vidéki kórházakban sokkal-sokkal lelkesebbek az orvosok, és eljönnek, és kipróbálják, és tetszik nekik, és kérdeznek, tehát jó a fogadtatása, hál' Istennek. A robotsebészet az a jövő, és mindenki szeretne a jövővel dolgozni. Így van ez minden kórház, minden orvosával. Ez a rendszer, ez egy elérhető jövő, és nagyon-nagyon szeretik. Könnyű megtanulni, nagyon mobilis, egyszerűen elhelyezhető a kórházban, nem kell semmi plusz dolgot építeni hozzá, ez bárhova be tudom tolni, bármilyen kis műtőbe.
A munkaerőpiaci kihívásokról tartottak konferenciát a Nyíregyházi Városháza Bencs termében. A helyi foglalkoztatási fórum az Interreg Dunarégió program Ankor projektjének részeként valósult meg, amely több mint 2 millió eurós költségvetésből segíti a régió országait. A város vezetése és a munkaerőpiac szereplői abban értettek egyet, hogy a fiatalok helyben tartása és a foglalkoztatás bővítése közös érdek, amelyhez szorosabb együttműködésre van szükség. Most Kézi Bélát, a Megacom stratégiai tanácsadó iroda ügyvezetőjét hallják.
Nyilván nagyon gyorsan változik a környezet, meg a gazdasági helyzet, és ez valószínűleg érzékelhető a munkaerőpiacon is, tehát azok a kihívások, amelyek mondjuk 2 évvel ezelőtt igazak voltak, azok már nem pontosan ugyanúgy igazak, és ezért nagyon fontos az, hogy most folytassuk ezt a beszélgetést, és közösen gondolkozzunk azon, hogy mik a legfontosabb kihívások. Valóban munkaerőhiány van még, vagy másfajta kihívásokra kell választ adni, és hogy megtaláljuk a válaszokat ezekre a kihívásokra.
Végül Jászai Menyhért alpolgármestert hallják.
Önmagában nem a fórum az, amely fontos, bár ez is nagyon fontos, hanem van egy stratégiai célja Nyíregyháza városának, önkormányzatának, hogy a fiatalokat megtartani, elmentek tanulni, akkor visszajönnek, és ehhez olyan gazdasági körülményeket teremteni, hogy érdemes legyen hova visszajönni, legyen hova dolgozni, legyen hol jövedelmet termelni, és mellé pedig olyan élhető várost, ahol szívesen élnek a fiatalok, mert van bölcsőde, óvoda, és mindez elérhető áron, és a kulturális programok pedig ehhez adják az életnek a savát, borsát.
Fontos határidőkre hívja fel a figyelmet az adóhivatal, ugyanis ma még visszaigényelhetik a külföldi áfát a hazai vállalkozások, illetve a civil szervezeteknek is még ma van lehetősége regisztrálni a felajánlott adó 1%-okra. Mindezek részletei dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Ma még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett általános forgalmi adót a hazai vállalkozások a 25 elekáfa űrlapon. Ugyancsak a mai napig, szeptember 30-áig regisztrálhatnak a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a 25 egyregjelű adatlapon azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1%-os felajánlásokat fogadni. Mindkét határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy aki elmulasztja ezt a határidőt, igazolási kérelmet sem nyújthat be, ezzel sem mentheti ki a késést. A magyar vállalkozások a más uniós tagállamban vásárolt áruk, szolgáltatások áfa tartalmát egyszerűen közvetlenül a Nemzeti Adó és Vámhivataltól igényelhetik vissza. Nem kell a beszerzés országában regisztrálniuk, vagy adószámot igényelniük. A gazdálkodóknak a 25 elek áfa jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtaniuk. A formailag és tartalmilag megfelelő kérelmet az adóhivatal automatikusan megküldi a visszatérítés tagállamának. Tavaly 2024. szeptember 30-áig mintegy 31 ezer magyar áfa visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz. A mai napon, tehát szeptember 30-áig regisztrálhatnak a NAV-nál a civil szervezetek, amelyek 2026-tól igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlásaira, és korábban még nem regisztráltak, a 25 egyreggelű adatlapot kell beadniuk a NAV-hoz szeptember 30-áig. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért aki már regisztrált civil kedvezményezett, annak nem kell újra benyújtani az egyreg adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Remény Zarándokai mottóval október 4-e szombatra találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyházmegye minisztráns fiataljait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabián testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program, várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. Szombaton boldogalvatták Orosz Péter Pál görög katolikus vértanú papot a kárpátaljai Bélkén. Ebből az alkalomból a vértanú szülőfalujában, Biriben és a szomszédos Nagykálóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Kárpátaljára Biriből is érkeztek hívek, akik együtt imádkoztak az ukránokkal. A boldogalvatási szertartás 14. Leó pápa megbízottja, Csegors Rizs bíboros Lódzi érsek vezette. A kárpátaljai és ukrán püspökök mellett európai és amerikai, görög és római katolikus püspökök vettek részt a vértanú boldoggalvatásán. Ott volt az ünnepen a görög katolikus metropólia mindhárom hierarchája, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Orosz Atanáz miskolci, valamint Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök. Együtt ünnepelt velük Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Varga Lajos svájci segédpüspök is. Most Kocsis Fülöp érsek metropolita köszöntőjét hallják.
Bocsánatot kérek, hogy én csak magyarul tudok hozzátok szólni. Erős időket élünk, és erős napoknak vagyunk a részesei. Mennyire vártuk ezt a napot? Milyen hosszú idő telt el addig, hogy végre elérkezhettünk ide, hogy Orosz Pétert boldogálvathattuk? Szerettük volna jóval hamarabb már, és ki is volt tűzve a napja, hogy meg legyen ez a mai ünnepség, de mégis az Úristen úgy akarta, hogy itt ma érkezzen el ez a pillanat. Ma van ennek a napja, ma van az Istennek ez az ideje, amikor részesülhetünk ebben a gyönyör ünnepben. Én magam különösen is átélem ezt, hiszen Rizs bíboros úrral tegnap még Pannonhalmán lehettem együtt, ő boldogságával, Sevsug nagyérsekkel és sok más ukrajnai püspökatyákkal néhány héttel ezelőtt Bécsben lehettünk együtt. Nyilván nem véletlenek ezek a találkozások, ennek megvan a maga földrajzi és történelmi oka, hogy összetartozunk egy területnek, vagyunk a részesei. Bíboros úr szavaiból hallottuk azt, hogy a történelem az nem csak emlékezés. Ma mit itt történelmet írunk? A történelem az jelen. Igen, ezen a mai napon történelmet írunk, mert ez az Istennek a napja, az Istennek az ideje. Gondolta-e volna annak idején Orosz Péter atya, a birisi pap, hogy a kis 2 éves fiából majd valamikor itt Kárpátalján és itt a közös ünnepben az oltárra emelj őt az egyház? Szeretettel köszöntöm a Biriből érkező híveket is. Ha már emlékezésről volt szó, amely a jelent idézi föl, akkor még inkább idézzük föl azt, amit nagyon sokszor megimádkozunk, mint az Istennek az emlékezését kérjük, emlékezzél rólam, Uram, miden eljössz a te országodba. Ez az igazi emlékezés, amikor az Isten emlékezik meg rólunk, az nyilván nem csak valami távoli dolognak a fölidézése, hanem az az igazi jelen, az Isten országa, az az igazi jelen. És azért ennyire erősek ezek a napok, ezek a pillanatok, mert az Isten országát éljük meg ezen az ünnepségen. Előttem szóló nagy tekintélyű atyákhoz azzal egészítem ki, hogy erre a napra emlékezzünk, amikor az Isten országának ebből a csodálatos erejéből részesülhettünk. Nagyon köszönöm Teodor püspökatyának, hogy meghívott bennünket, Atanáz és Ábel püspökatyával együtt és a hívekkel együtt jöttünk, hogy ezen a gyönyörű ünnepen részt vehessünk. szeretném kifejezni elismerésemet, mert ahhoz, hogy ezek a pillanatok, ez a kanap ilyen csodálatos legyen, ahhoz ő is kellett, és a sok-sok munkatársa, akik ilyen gyönyörűvé tették ezt a liturgiát. Az Isten bennünket használ föl arra, hogy részesei lehessünk az Isten országának itt a Földön a Szent Liturgián. Azt hiszem, nem kell megfogalmaznom semmiféle buzdítást, természetszerűleg egész életünkön keresztül, akik ma itt lehettünk, emlékezni fogunk erre a napra. Gyönyörű szép nap, köszönjük az Úr Istennek!
Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pap, Boldog Orosz Péter Pál rokona rádiónknak a vértanú megpróbáltatásairól beszélt.
Hát azért voltak állandó helyei, például Bilkény egy házat, ami gyakorlatilag, hát Bilkényt úgy kell elképzelni, hogy részben ilyen dimbes dombos, és akkor ilyen különböző kis negyedei vannak, tehát nem egy tömör egységes falu, és akkor az egyik ilyen kis dombocska végén, ott majdnem az erdő szélén van egy ház, ahol nagyon gyakran volt. Tehát az azért is volt kiválasztva, mert egy olyan néni, aki befogadta, ez az egyik. A másik az, hogy különböző utakon lehetett, nem muszáj volt a falun keresztül a főúton jönni, hanem lehetett vagy a kerteken keresztül, vagy az erdőn keresztül.
Tehát azt nem látta senki.
Ezt nem látta senki, és akkor így nyugodtan tudott onnan oda eljutni, vagy onnan elmenni. De hát az, hogy rengeteg a Puskás Laci könyvében benne is van, hogy hány faluba volt, és akkor a falon belül is volt olyan, hogy egyik az egyik végén, egyik napot éjszakáztak, másik nap a falu másik végén, arról nem beszélve, hogy nappal nem nagyon mozogtak. Tehát ezek a szertartások, ez általában mindig este már az éleple alatt történtek. És hát ezek az események, amit olyan szépen összegyűjtött Puskás Laci, hát ezek mind bizonyítékok. Most egy 21. századi valaki lehet, hogy ezt mesének tartja, de hát ott van a nagynényém, tehát ezt a száraz ruha esetet, ezt ők is megélték, hogy történt ez. Csoda. Tehát erre nem tudunk semmi más mondani.
Szombaton boldoggá avatták Orosz Péter Pál görög katolikus vértanú papot a kárpátaljai Bilkén. Grunda János ezzel kapcsolatos összeállítását hallották. Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékes egyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed többi épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg a főszékes egyházat és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékes egyház a főegyházmegye szíve, a falaiban mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székes egyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét. Ennek egyében választottuk ki a székesegyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz, épp úgy, ahogyan 1910-ben az akkori megújítás, átalakítás után, mondta dr. Udvardi György veszprémi érsek. A Veszprémi Főszékesegyház az egyik legősibb magyar templom, Gizella királyné alapította, építése 1030-1040 körül kezdődhetett el. A következő évszázadokban többször újjáépítették, legutóbb 1907 és 1910 között neoromán stílusban. A főszékesegyház restaurálása, megújítása már 2023-ban lezárult, nemrég azonban az altemplomban zajló munkálatok is befejeződtek, így a teljes épületet megnyitják a hívek és az érdeklődők előtt. A bazilikát tehát október 5-én a 15 órai ünnepi szentmisében szenteli újra dr. Udvardi György érsek. Októbertől megkezdődik a Veszprémi Várnegyed elkészült épületeinek ütemezett átadása is. A látogatókat hétvégenként megújult tartalommal várják majd a már jól ismert vársétek. Ezeken az alkalmakon az érdeklődők megtekinthetik a Szent Mihály főszékes egyházat és annak altemplomát, ahol Padányi bíró Mártonnak, a 18. század egyik legnagyobb hatású veszprémi püspökének monumentális, több mint 260 éves síremléke is áll. A vásétek során megnyitják az érdeklődők előtt az érseki palota metszet és portrétermét, szalonjait, valamint a dísztermet, ahol Közép-Európa egyik kiemelkedő barokk festőjének, Johann Ignác Szimbalnak az alkotásait közel eredeti pompájukban csodálhatják meg. Kiemelt alkalmakon az érseki kápolna és a Koller könyvtár is látogatható lesz. A vezetett séták érintik majd a 13. századi kétszintes Gizella kápolnát, valamint a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, és amely az elmúlt időszakban visszanyerte eredeti liturgikus funkcióját, így keresztelő kápolnaként várja a hívőket és a látogatókat. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. Térzene lesz a templom előtt, október 11-én szombaton 15 órától Kúr Rajmund orgonaművész és Sinka Krisztina operaénekes ad koncertet ingyenesen, de az adományokat szívesen fogadják. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. Még zajlik a Karitás szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél, tehát ma még van lehetőség adományozni. A gyűjtéshez online csatlakozhatunk a www.karitas.hu internetes oldalon keresztül, vagy pedig hívhatjuk a 1356-os adományvonalat, amely alkalmanként 500 forint támogatást jelent. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Teltház előtt rendezik meg október 11-én a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezőt. A Deac kerekes székes vívója Osváth Rihárd ezüstérmes lett a koreai vívóvilágbajnokságon. Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Teltház előtt rendezik meg október 11-én a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezőt, miután a szurkolók egy nap alatt az összes belépőt megvásárolták. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, szeptemberben Írországban 2-2-es döntetlent ért el, illetve hazai pályán 3-2-re vereséget szenvedett Portugáliától, így jelenleg a harmadik helyen áll. Az európai VB selejtezők 12 csoportjának első helyezettjei kijutnak a jövőre sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a VB részvételért. A Deac kerekes székes vívója Osváth Rihárd ezüstérmes lett a koreai kerekes székes vívó világbajnokságon. A Debreceni Egyetem vívója egész nap remek teljesítményt nyújtott, és meg sem állt a döntőig. A végső összecsapást a párizsi paralimpia egyéni bronzérmese, csapatban aranyérmese Zong Sai-chun ellen vívta. A kínaiak egyeduralkodók lettek az elmúlt pár évben a kerekesszékes vívásban, nem is számíthattunk tehát könnyű etapra. Végül a papírforma érvényesült. Osváth Rihárdot hallják.
Természetesen így, hogy érmet nyertem, ennek nagyon örülök. A párizsi paralimpia az egy kicsit ilyen kis fájdalom a szívembe, de összehasonlítva körülbelül mindig ugyanaz volt az ág mostani világbajnokságon is, és a paralimpián is, akikkel vívtam, ugyanazokkal az emberekkel, és mindig idekezik megvettem a döntőig. Talán az izgalom volt a nagyobb Párizsban. Tokióban nem voltak nézők, Párizsban voltak, Párizsban kijött a családom is, úgyhogy talán kicsit így elizgultam, azt érzem így ezután a világbajnokság után. Talán ez lesz a titok a jövőben, hogy nyugodtan vívjak, el kell engedni amit, ezeket a görcsös dolgokat, és csak vívni kell is a pást felállni, úgyhogy az ellenfél, az, aki veled szemben áll, azt meg kell verni. Most is nagyon nagy volt a páratartalom kint. Hát a légkondit azt nagyon, nagyon nyomták, úgyhogy a teremben jó volt. Arra kellett nekem legalábbis figyelni, hogy a szálláson ne fázzunk meg, mert valahogy annyira erősen használják a légkondit, hogy tényleg attól féltem, hogy megbetegszem, és akkor így kell versenyezni. De a szervezés az nagyon jó volt. Kicsit csúszás volt a versenyeken az első két nap, de aztán valahogy úgy korrigálták, és röptek az események. Tudni kell, hogy nekem a tőr az erősebb fegyver, nem? Ugye én gyerekként évként tőröztem 10 évet, úgyhogy kicsit tőröző fejjel gondolkodom. A kardot meg amúgy imádom, meg szerettem, meg mindig szeretném csiszolni, meg tökéletesíteni a technikámat. Hát nem mindig jön ki versenyen ez a magabiztosság a kardban, mint a törben, de igyekszem.
Osváth Rihárd beszélt a következő időszak feladatairól is.
Vissza fogok térni a munkához. Idén már lenne még egy világkupa verseny Tájföldön, de megkértem a szövetségi kapitányunkat, Fetszer Viktort, hogy ha nem muszáj, akkor még nem mennék, mert még úgycsak kvalifikál, meg nagyon hosszú az út oda, és akkor januárban lesz világkupánk először, és talán azt hiszem jövő szeptemberben kezdődik a kvalifikáció, de ebben nem vagyok biztos, mert vannak változások a kerekesszékes vívásnál a Nemzetközi Szövetségben, úgyhogy én soha nem tudom, hogy mikor mi van, majd amikor mondják, ahhoz alkalmazkodom.
Elárulta azt is, mennyire lesz nehéz az olimpiai kvalifikáció.
Kína még mindig a javonalban van, 20 éremből a világbajnokságon 11-et ők nyertek, úgyhogy nagyon erősek a kínaiak, és az ázsiai vonal, úgy mint az épeknél, én azt látom, hogy itt is nagyon megerősödött, és a Tájföld, Korea, Japán itt elkezdtek nagyon dolgozni a sportolók. Úgyhogy nem lesz könnyű a kvalifikáció, illetve lesz egy változás is a csapatoknál, hogy már nem 45-ig fogunk vívni, hanem 30-ig, ha jól tudom. Egy kicsit ilyen érdekes lesz az egész csapatverseny. Sokkal gyorsan, nagyobb figyelem hárul a Brice fiúra, ugye aki igenén sérült. Úgyhogy kicsit érdekesebb lesz. Hát én remélem, hogy egészségesen neki tudok rágni majd a kvalifikációnak, illetve jó lenne még, hogyha még mások is bekapcsolódnának a kerekesszékes vívásból, lenne utánpótlás, mert azért szerintem ez lesz nekem az utolsó paralimpiám, és jó lenne, hogyha hátulról még jönnének fiatalok és elkezdenének vívni.
Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Halász Bélát, a Kazincbarcikai Sportközpont Delfin Vízi Sportklub elnökét hallják.
A nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások felé tartunk, minden előkészítő munkát elvégzünk, és szeretnénk, ha minél hamarabb sor kerülhetne arra, hogy már vendégeket is tudjunk fogadni. Ennek az ideje még bizonytalan, mert az engedélyezési eljárások lefutásától függ, de mindent meg fogunk tenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
A csónakázótó mellett egy több mint 8000 négyzetméteres területen két ütemben indult el az építkezés. Az első ütem 2024-ben fejeződött be, ekkor készült el az 50 méteres versenymedence, az öltözők, a gépészet, a szükséges kiszolgáló helyiségek, valamint az épület korpusza. A második ütemben, amely 2024 tavaszán indult, és egy év alatt valósult meg, a kültéri és a tanmedencék burkolata, az audiovizuális rendszer, a kiegészítő elemek, illetve a wellness és rekreációs rész kialakítása történt meg. A Nemzetközi Úszószövetség szabályainak is megfelelő versenyszintű úszómedence, tanmedencék, rekreációs terek és kiegészítő szolgáltatások, ezek már mind megtalálhatók a vízi komplexumban. A komplexum jelen pillanatban a végleges engedélyeztetésre vár, és folyamatosan történik a személyzet felvétele, valamint az épület arculatának kidolgozása, hogy a lehető leghamarabb megnyithassa kapuit a nagy közönség számára. Kazincbarcika rövidesen egy országosan is kiemelkedő modern vízisport és rekreációs helyszínnel gazdagodik, amelyet remélhetőleg a sportolók, a diákok és a kikapcsolódni vágyók rövid időn belül megkedvelnek és belaknak majd. A vízi komplexum pályázatának benyújtása a 2017-18-as TAU évben történt, az évek során több módosításon ment keresztül a terv. A beruházás alapkövét 2019-ben rakták le, majd a Magyar Vízilabda Szövetség kérésére két ütemre kellett bontani a kivitelezést. A munkaterület 2022-es átadását követően az első ütem 2024-ben, a második pedig idén júliusra készült el. A létesítmény megépülése azonban nem volt akadálymentes, fogalmazott Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke.
A második ütem sportfejlesztési programját 2023-ban a Vízilabda Szövetség, arra hivatkozva, hogy sportszakmailag nem indokolt, megszüntette. Egy közigazgatási határozattal. A Delfin Vízi Sportklub ezt a közigazgatási határozatot a jogszabályoknak megfelelően a Miskolci törvényszéken megtámadta. A bíróság a Delfin Vízi Sportklub részére döntött, és új eljárásra kötelezte a Vízilabda Szövetséget. A Vízilabda Szövetség új eljárásában ugyanarra az eredményre jutott, mint az előtt, és meg akarta szüntetni ezt a sportfejlesztési program részt, ami a második ütem megépítését jelentette volna. Ezt is megtámadtuk a közigazgatási bíróságon, mert nem értettünk egyet a döntéssel. Itt viszont a bíróság a Vízilabda Szövetség részére döntött az ítéletében.
A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. 1966-ban a magyar kerékpárosok nyerték el a mexikói körversenygyőztes kupáját, melyet most már a Debreceni Kerékpármúzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Polanecki Dezső, egykori versenyzőt hallják.
Hárman voltunk ott egymás mellett, és láttam, hogy a mellettem lévő két versenyzőtársam, nem említve a nevüket, el vannak fáradva, én pedig nagyon jól éreztem magam, és hol az egyiket löktem meg a nyergénél fogva, hol a másikat löktem meg a nyergénél fogva, hogy az előttünk lévő fiút utolérjük, aki vitte a másik csapatnak az idejét.
19 nap alatt csaknem 2800 kilométert tett meg a hatfős magyar csapat 1966-ban a mexikói kerékpáros körversenyen. A magas hegyek és a nehéz körülmények dacára a csapat történelmi jelentőségű sikert ért el, amely azóta is egyedülálló a magyar kerékpársportban. A magyar válogatott által elnyert legendás kupa a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg. Katona Attila restaurátort, a Debreceni Kerékpár Múzeum veterán kerékpár gyűjtőjét hallják.
Ez felért ugye egy Tour de France vagy a Giro Italia szakasz győzelemmel is, meg úgy így ugye, hogy a magyarok, mi magyarok, a magyar válogatott nyerte meg ezt a kupát. Szerintem ettől kerékpárosként nincs is nagyobb érem szinte, mint ahogy az olimpiai érem se felvetekszik vele.
A Cívisvárosban is nagy népszerűségnek örvend a kerékpársport. Az elmúlt években több fejlesztés is történt. Létrejött a Tócóvölgyi Extrém Sportpark, a Debex, amely fontos edzőközpont a triálosok számára, valamint a pallagi kerékpáros pályarendszer, amely edzésekhez és versenyek lebonyolításához is kiváló helyszín. A tervek szerint további fejlesztések is várhatók. A következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat, mondta Pap László polgármester.
Elkészült egy komoly komplexumnak, olimpiai verseny lebonyolítására is alkalmas komplexumnak, a velodrómnak a terve. Ez szintén a Pallag és a négyes főút közötti 24 hektáros önkormányzati területre épülne. Engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Reményeink szerint majd a következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
You're gonna wind up back there again. Say you wanna, say you wanna, and now you wanna.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban